Isten minden gyermekbe beleoltott egy titkot. Bíró László püspök atya beszél a gyermekről, mint ajándékról.
A rádió hallgatóit és a velem szemben ülő Bíró László püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mi az a szülőknek szóló jó tanács vagy javaslat, amit a rádió hallgatókkal megosztana, és ami a gyermekek számára jelentene igazi ajándékot?
Azt mondom, hogy az első, amit az ember megél a gyerekkel kapcsolatosan, a gyermek az ajándék. Ajándék. Minden szülő megéli az izgalmát a gyerekvárásnak, pláne, hogyha nem jön össze az első napon a gyermek, amikor tervezik, hogy mennyire Isten ajándék gyermek. És nem csak létében Isten ajándéka a gyermek, hanem a gyermek nevelés is tulajdonképpen az Isten ajándékával való együttmunkálkodás. Nagyon sokszor elmondom ezt a gondolatot, hogy egyik vatikáni dokumentum mondja, hogy a gyermek nevelés az az Isten titkával való együttmunkálkodás. Így mondja szó szerint ez a dokumentum, hogy misztagógikus tett, az Isten misztériumával való együttmunkálkodás. Isten minden gyermekbe beleoltott egy titkot, és a szülőnek nincsen más dolga, mint fölismerni Istennek ezt a titkát, amit a pici gyermek hordoz, és segíteni, felszínre törni ezt a titkot. Tehát ahogyan világra kell hozni a gyermeket, úgy a gyermekből ki kell hozni az Istentől beleálmodott embert. És a gyermek akkor lesz boldog, és vele együtt a szülője is, hogyha rátalál erre a titokra, és együtt munkálkodik ezzel a titokkal, és megszülethet ez a titok a felnövekvő gyermekben. Az ember akkor boldog, hogyha Isten tervei szerinti emberré válik, olyanná válik, ami Isten megálmodta. Nagy kísértése a szülőnek, hogy ami a saját életben meghiúsult, azt a gyerekben kibontakoztassa. És egyáltalán nem biztos, hogy a Jóisten azt akarja a gyermekből kihozni, ami a szülő meghiúsult álma. Tehát engedni kell, hogy az az ajándék, akit kaptunk, az valóban az isteni ajándék mentén bontakozzék, növekedjék. Ez alap, amit szívesen ismételgetek. Tehát Isten titkával működik együtt a szülő, amikor életet fakaszt, amikor elfogadja az életet, világra hozza az életet, és amikor lelki, szellemi értelemben is világra hozza a gyermekét.
Mi történik akkor, amikor ott áll ez a szülő, hogy gyermeke felnőtt, hát részben felnőtt, hogy egy fiatal felnőttről beszélünk. Látjuk azt, hogy mik azok a problémák, amiket ő magára vesz, és nem hallgat ránk, és nem tudunk neki segítséget nyújtani. Hogy lehetne ezeket a nehéz pillanatokat megoldani?
Igen, azt hiszem, hogy a gyerek kamaszkori nevelése az a pici gyermekkorban kezdődik, vagy még előbb. Szokták mondani, hogy a pici gyermek az a szülei szavára figyel, a nagy gyermek pedig a kamasz az a szülei példájára figyel. Sokszor elmesélem azt a görög katolikus vagy református pap kollégát, aki elmondta, hogy megdorgálta a kamasz gyerekét, a kamasz gyerek végighallgatta a papa dorgálását, dörgedelmét, és megkérdezi tőle, apa, most igazat mondtál, vagy prédikáltál? Én azt gondolom, hogy ebben a kamasz szentelen megjegyzésben, vagy kérdésben ott van a gyermeknevelés lényege. Szóval egy gyermek belelát a szülei életébe, látja őket így is, úgy is. Az a kérdés, hogy amikor így vagy, úgy lát bennünket, ugyanannak látod-e bennünket? Szóval a szavak mögött ott van-e az életünk? Én azt gondolom, hogy a kamasz, aki már látja a szülei életét, és elsődlegesen nem a szavukra figyel a szülőknek, az, az ha az, az élet és a szó egységben van, a kamasz gyerek, még ha olykor vissza is beszél, látszólag visszautasítja a szülőknek a szavát, bábáskodását, mégiscsak rájuk hallgat. De hányszor hallja az ember kamasz szülők gyermekei szülőktől, kamasz gyerekkel bíró szülőktől, hogy gyerek visszadumált nekik, és amikor a kisebb testvérrel otthon hagyták, és váratlanul hazatoppannak, a kamasz gyerek ugyanazokat a mondatokat mondja a kisebb testvérének, ugyanazt a magatartást várja el tőlük, amik ellen ő lázadott a szüleivel szemben. Ez meg nagyon szép példája annak, amikor a gyerek otthon egységet lát, akkor ha kamasz lendületből vissza is utasítja a szüleinek a szavát, tulajdonképpen az életében mégiscsak azt mintázza, azt valósítja. Tehát én azt gondolom, hogy a kamasz gyerek neveléséhez hiteles élet kell.
Milyen szép és követendő példákat látott keresztény családoknál, és esetleg amit ajánl a kisgyermeket nevelő szülőknek, hogy tudjuk a keresztény értékeket átadni nekik?
Igen, nagyon sokat idézem II. János Pál pápát, aki azt mondja, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Én azt gondolom, hogy a gyerek nevelés kiinduló pontja is és szélpontja is a házasság. Szóval a házastársi egység kell ahhoz, hogy a gyermek egészségesen bontakozzék. Ugye közhelynek számító a mondat, de újra meg újra kényszeresen ki kell mondanunk, hogy a gyerek nevelés alapvetően nem szülő-gyerek probléma, hanem szülő-szülő probléma. Tehát azt mondom, hogy a kisgyermek vagy kamasz épp úgy formálása ott kezdődik, hogy a házasság harmonikus. Ha a házasság nem harmonikus, akkor képtelen a házaspár gyermeket nevelni. Mert valahol ösztönösen, tudatalatt elkezdenek egyik is, a másik is a gyerek kegyeiért harcolni, és majom szeretettel fogják szeretni a gyermeket, és nem olyan szeretettel, amely őt segíti abban, hogy egészséges felnőtté váljon. Tehát egészséges házasságban tud csak egészséges gyermeknevelés megvalósulni. A gyermek, a pici gyermek, az apró gyermek, aki látszik, semmit sem észlel még a világból, csak hogy néz bele nagy szemeivel, pontosan érzékeli a szüleinek a kapcsolatát. És amint nyilatkozik az értelme, ha látja, hogy nincsen harmónia a szülei között, akkor tudja, hogy kihez kell menekülni, milyen taktikákkal, praktikákkal tudja leszerelni a szülői szivort, és lesz ő győztese önmaga kárára, vagyis vesztese a szülei házassága válságának tulajdonképpen. Tehát a házasság gondozása az elsőleges feladat ahhoz, hogy jó szülőkké váljunk, hogy egészséges lelkű gyermekeket nevelhessünk. Ezt tartom a legfontosabbnak. A másik, ha az Istennek a továbbadásához, valamelyik gyermeknevelési könyv mondja, hogy kezdjünk el már az éppen megszületett gyermek ágyaskája fölött közösen imádkozni. A pici gyerek semmit se észlel látszólag a világból, de azt azért tudja, hogy most a szülei beszélnek, nem is egymással beszélnek, nem is hozzá beszélnek, valahova beszélnek. Van valahova, egy másik iránya a létnek, az a valahova beszélésnek az iránya, és így egy pici gyermekben megszületik az, amit a Benedek pápánk így fogalmaz, a létnek a lelki, szellemi irányultsága. Tehát nem lehet elég korán elkezdeni a pici gyermekkel való imádkozást. Ha majd nagyobb bacska lesz, lehet, hogy eljátszadozik, lehet, hogy hisztizik, vagy sír, nem baj. A szülő akkor is mondja el az imádságát a gyermek fölött, mert pontosan tudja a gyermek, hogy valami történik körülötte, amit ugyan nem ért, nem érti, hova lehet beszélni, de valahova mégiscsak irányul az a szó, és ő maga is abba az irányba fog fordulni. Szóval a vallásos nevelés valahol a gyermekkel való imádsággal kezdődik, és minél korábban kezdjük, annál mélyebben belé ivódik, annál inkább természetessé válik, hogy figyeljen a létnek erre a másik dimenziójára is.
Amikor várandós voltam, és Kinga lányommal jártam szívhangvizsgálatra, akkor volt egy alkalom, amikor imádkoztam rózsafüzért a szívhangvizsgálat alatt, a nagy pocakomon rajta volt a készülék, és ez alatt a tized alatt, amíg imádkoztam, nagyon érdekes volt, mert a nővérke is megjegyezte, hogy a baba észlelte ezt, mert nagyon csendben volt, és akkor nem mocorgott annyira, de előtte, utána igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valóban ez nem lehet elég korán kezdeni az imádkozást, és ugye egy édesanya már a születése előtt is imádkozik a kis babájáért, és ezt nem szabad akkor sem hagyni, amikor megszületik. A házasságról beszélgettünk az imént, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ugye, amikor jegyes oktatásokon is megtanuljuk azt, hogy a házasság három személyes. Férj, a feleség és Isten. A házasságban és a Isten megélése néha úgy gondolom, hogy nem olyan könnyű, mert azt, hogy hogyan és milyen módon tudjuk ezt a hármas egységet megalkotni és megőrizni magunkban, erre azért nem mindig kapunk útbaigazítást. Ezzel kapcsolatban tud-e valami tanácsot adni a püspök atya?
Valóban úgy van, hogy keveset beszélünk erről a harmadik dimenzióról. Ugye még Gál Ferenctől maradt meg bennem ez a gondolat, hogy a házasság szentségében élőknek egymást átölelni és Istent átölelni egy az ölelés. A házasság szentségében két ember egyé válik a Krisztusban. Ezért, amikor egymásnál időznek, mindig Krisztusnál is időznek. A házasság szentségének a megélése az a laikus embernek a legmagasabb szintű Isten tisztelete. A vatikáni dokumentumok sokat beszélnek a különböző állapotokról, a szerzetesi, a házas vagy a papi állapotról. És abban nagyon egybehangzóak a dokumentumok, hogy mindegyik állapot a maga szolgálata által azon keresztül abban szentelődik meg. Sajnos egy ilyen furcsa látás, szinte skizofrénia alakul ki. Sokszor a keresztény gondolkodásomban, hogy most imádkozom, most meg dolgozom. Igen, van a jelszó, imádkozzál és dolgozzál. De az igazi ima életet élő házas, szerzetes vagy pap, az imádságot és a munkát egyaránt Isten tiszteletként éli meg. Ugye Teréz anya nővéreinél van valami fohász, amely azt fejezi ki, hogy most itt vagyok Jézus nád az oltári szentségben, de most itt hagylak téged az oltári szentségben, hogy elmenjelek téged szeretni a betegekben, az embertársban. Tehát a házas ember is valahogy így van, hogy a házastársában, a gyermekében épp úgy Istent öleli, mint amikor egy csendes fohászra, épp egy szentségimádásra van lehetősége. Tehát nem szabad, hogy ketté váljon az életünk. Egy vallásoskodó életre, meg egy vallásosságtól független életre. Jézusunk azt mondja, hogy szünten imádkozzatok. Tehát azon az imádság, a jó imádság, és sokszor megkérdezik a paptól, hogy jól imádkozom-e, vagy eleget imádkozom-e, azt mondom, hogy alapvető kritériuma a jó imádságnak, hogy mennyire maradok az imádság állapotában. Mennyire lesz a leghétköznapi cselekvésem is Istenre irányuló tett. Én sokat idézem Dénes Valériát, aki azt mondja, hogy ha a pillanatom az örökké valóságtól terhes, akkor nem kevésbé fogom élni a pillanatot, hanem még inkább fogom élni a pillanatot. Ez a titka, azt gondolom, hogy mindenfajta életállapotnak, a szerzetesnek, a papnak, vagy a házas embernek, hogy a pillanatja belenyúlik az örökké valóságba. Mert az örökké valóságból a pillanatokból épül föl. És ha így a szüntelen imádság állapotává válik, az állapot pedig kötelességünk, akkor valóban megszentelődünk mi magunk is, és ez a megszentelődés tovább árad a családtagjai fele is.
Sajnos van olyan tapasztalatom, nagyon jól működő házasságban született egy gyermek, és egy olyan rajongás alakult ki az édesapa részéről a gyermek irányába, ami teljesen mellőzte a szeretetet az édesanya felé. Érezhető volt a változás a gyermek megszületése után. Nos, ez sajnos elég szomorú véget ért ez a házasság, mert végül elváltak az illetők sok évi próbálkozás és együttélés után. Erre érdemes odafigyelni egy házasságban, hogy a gyermekért mind a két szülő rajong nyilván, és nagyon szeretik, és odaadóan nevelik, de nagyon fontos a házastársunkra is továbbiakban is odafigyelni, és ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a figyelmet megadni neki.
Igen, általában fordítva szokott történni. Az anyukák szoktak belebújni a gyermekbe és elfeledkezni a férjükről, vagy a nagymamák szoktak elfeledkezni a férjükről, a nagypapáról, és csak az unokáit rajongani. Tehát, amit már az előbb is idéztem, ez az ősi elvet fontos szem előtt tartani, a család kiinduló pontja és célpontja a házasság. Lehet 10 gyermek egy családban, akkor is a házasság az első. Nagyon sokszor beszélek éppen kisgyermekes családoknak arról, hogy vigyázni a házasságot. Ugye sokszor megtörtént, mondom, én fordítva találkozom inkább az esetekkel, hogy mondjuk az anyuka, hogy kímélje a férjét az éjszakai gyereksírástól, még ő biztatja meg a férjét, hogy menj át a másik szobába, neked másnap dolgoznod kell, én itthon vagyok, majd elleszek a gyerekkel, és közben valahol megszűnik a házasság. A férj ott felejtődik a másik szobába, aztán kialakul a háromszög, és befejeződik a házasság. Tehát a gyermek megszületése, persze a gyermek igényli a gondoskodást, az első időben, pláne az első gyereknél tényleg nagy a kísértés arra, hogy mindenki csak a gyerekről beszéljen, és a szülők elfedkezzenek egymásról, de ebbe a zsákutcán nem szabad belemenni. Szóval azt gondolom, hogy ez éber odafigyelést igényel mind a két részről, a férj és a feleség részéről is. Nagyon sokat beszélek arról, és nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy a gyermekek születnek, valamiképpen megoldani a gyermek megőrzést. Tehát vagy a nagyszülőket, ha olyan, hogy még bírják magukat megkérni újra meg újra a gyerek megőrzésre, egyfajta periodizálással, egyfajta egészes rotációval belevonni másokat is a gyermekek gondozásába. Csak azért, hogy a házas pár együtt maradhasson, hogy kibeszélhessék magukat, hogy legyen ne csak fáradt, hanem használható idejük egymás számára. Tehát sokszor katolikus családjaink itt hibáznak, hogy hősiesen vállalják az életet, és ez nagyon dicséretes, és a lelküket is kiteszik a gyermekért, és közben egymástól elfeledkeznek, és megjelenik a harmadik, hogy valami súlyos nehézség áll be, ami aztán a házasságnak a tragédiájához vezet, és a család tragédiájához is. Tehát próbálni kell megálmodni úgy a családot, hogy a házasság az ne húzza rövidebbet.
Isten minden gyermekbe beleoltott egy titkot. Bíró László püspök atya beszélt a gyermekről, mint ajándékról.